gyártott mRNA-s alapú SpeakVax oltóanyag. A védőoltás önkéntes, ugyanakkor különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak. A krónikus betegségekkel élő 12 év alatti gyermekek oltása szülők kérésére biztosított. A védőoltás beadása a házi orvosoknál kérhető. 73 ellátás nélkül élő fogyatékos afrikai gyermek fejlesztésére szervez jótékonysági koncertet a máltai szeretetszolgálat. 73 fogyatékos afrikai gyermek fejlesztésére hirdet egy gyűjtést és szervez jótékonysági koncertet a Nemzeti Színházban december 3-án a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet a kenyai Bogo-Bogo nyomortelepen ellátás nélkül élő fogyatékos gyermekekért indított programot. Ennek részeként kerekesszékre, gyógycipőkre, hallókészülékekre és a helyi iskola akadálymentesítésére kér támogatást. 25. Tatai Vadlud Sokadalom. A mai napon immáron 25. alkalommal várják az érdeklődőket a szervezők Magyarország legnagyobb télköszöntő madárfesztiváljára. A tatai öreg tavon telelő vadludak akár 5000-6000 kilométeres távolságból Skandinávia és Szibéria északi térségéből érkeznek hozzánk. A tavon napközben több ezer récesztje és danka sirály is látható. Ez a madárlétszám rendkívül gyorsan, akár egy-két nap alatt is további ezrekkel emelkedhet. Csúcsidőszakban november végén és december elején a tavon éjszakázó vadlibák száma akár 65 ezret is elérheti. Az érdeklődőket a sok ezer lúd, réce, sirály és rétisasok teleszkópos megfigyelése mellett egész nap változatos programok várják. Advent Óbudán indul a főváros egyik legkedvesebb karácsonyi vására. November 28-a és december 23-a között rendezik meg az Advent Óbudán 2025 karácsonyi vásárt, amely a főtéren és a Szentlélek téren kínál ingyenes családi programokat, koncerteket, jégpályákat és kézműves vásárt. A rendezvény egyik különleges eleme a Janó karácsonyi faház, ahol kézműves beigli, forró csokoládé és ünnepi italok várják a látogatókat. Minden szombaton és vasárnap koncertek, gyerekprogramok, tűzzsonglőr bemutatók és közös adventi gyertyagyújtások színesítik a kínálatot. A nyitvatartás hétfőtől csütörtökig, 14-től 21 óráig, pénteken 14-től 22 óráig, szombaton 10-től 22 óráig és vasárnap 10-től 21 óráig tart. Híreink végén pedig pár szót mondunk az időjárásról. Hétvégén hazánk nagy részén több órára kisüthet a nap, felhősebb tájakkal keleten, délkeleten és a nyugati határ mentén találkozhatunk, de csak néhol a Tiszán túlon fordulhat elő gyenge eső. Holnap nyugaton feltámadhat a szél, a reggeli párás helyenként ködös és több felé fagyos lesz. Délutánonként 4-10 fokra számíthatunk, a híreket Brühl Edit szerkesztette, felolvasta Madarász Máté.
Közlekedés.
Jó reggelt kívánok! Budapesten megváltozott a forgalmi rend a Hungária körúton a Tököli útnál. A továbbiakban a Hungária körútról az Árpád híd felé nem lehet balra a Tököli útra kanyarodni. Változik a forgalmi rend az Üllői úton. Buszsávot jelölnek ki befelé a Kőér utcától a Balkán utcáig a belső sávban. A 17. kerületben a Szent Imre Herceg úton a Robogó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert javítják a burkolatot. A Robogó utcát és a Szabadság sugárutat lezárták a csomópontnál. Lezárták a hétvégén naponta 7 órától 16 óráig a 13. kerületben a Pozsonyi utat. Ma a Budai Nagy Antal utca és a Radnóti Miklós utca között. Vasárnap a Radnóti Miklós utca és a Balzak utca, valamint a Viktor Hugo utca és az Ipoly utca között zárják le veszélyelhárítás miatt. Csak a BKK járatok hajtatnak át a lezárt szakaszon. Lezárják a félútpályát vasárnap 9 és 17 óra között, a 18. kerületben a Nemes utcában a Fenyőfa utca és a Csörgőfa utca között karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
November 16-án két érdekes történelmi esemény évfordulója is volt. 1918-ban ezen a napon kiáltották ki az első magyar népköztársaságot, majd erről is lesz szó, hogy miért nevezték ezt népköztársaságnak, és 1919 szintén november 16-án Horthy Miklós bevonult Budapestre. Erről kérdezte Berek Péter, Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát a múlt héten. Most ezt az interjút hallgatjuk meg.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Ma két egymással szorosan összefüggő esemény évfordulójáról fogunk megemlékezni. 1918. november 16-án néphatározattal kiáltották ki a parlament épületénél összegyűlt tömeg előtt a Magyar Népköztársaságot. Majd pontosan egy év múlva, 1919. november 16-án vonul be Budapestre az általa szervezett nemzeti hadsereg élén Horthy Miklós. Érkezése egy új negyedszázados korszak kezdetét jelezte. Köszöntöm Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És jó utat, mert hogyha jól tudom, úton van.
Így van, igen.
Akkor nézzük először a köztársaság kikiáltását. Milyen előzményei voltak ennek, hogy egyszer csak 1918. november 16-án kikiáltották a népköztársaságot?
Hát alapvetően a történelmi szituációt az osztrák-magyar monarchia összeomlása, a háborús feleség jelenti. 1918. októberében történnek ugye meg ezek az események. Magyarországon Lánci diktata, tüntetések, katonatanács alakul, tehát egy nagyon-nagyon vészterhes időszakot élünk. Ekkor és 1918. október 31-én nevezi ki József főherceg az uralkodó egyetértésével Károly Mihályt miniszterelnökké. Ezt szokták ugye őszi rózsás forradalomnak nevezni, és hát innentől kezdve indul a Károly Mihály kormányzása, és hát egy meglehetősen erőteljes igényként merült föl, legalábbis Budapesten a köztársasági államforma követelése. Ez nem volt kezdettől fogva egyértelmű, hiszen magát a Károlyt, ahogy említettem, az uralkodó nevezte ki, de mégis a köztársasági párt, a köztársasági gondolat utat tört magának. Ma már azt látjuk, hogy valószínűleg egy népszavazás esetén nem biztos, hogy győzött volna, de minden esetre a vezető politikai erők egyetértettek ebben, és azért november első két hetében számos lépést tettek annak érdekében, hogy ki lehessen kiáltani a köztársaságot. Ugye ennek egyik eleme, hogy egy küldöttség ment IV. Károlyhoz, aki ekkor Eckartauban, egy Bécs környéki vadászkastélyban töltötte még az idejét, és IV. Károly megírta híres levelét, amit ekkor mindenki lemondásként értelmezett, de valójában ez egy jogi kellékeket nélkülöző magánlevél volt, és nem is mondta ki expressis verbis, hogy lemond az uralkodói jogokról, csak azok gyakorlásáról mondott le. És hát ezt teremtette meg tulajdonképpen a feltételeit annak, hogy a köztársaságot kiáltsák. Ami november 16-án történt.
Hogy történt a kikiáltás? Tehát milyen formában történt ez?
Ugye alapvetően azzal a problémával küzdik meg a korabeli vezetés, hogy itt egy legitimitás hiány van, hiszen egyfelől Károly törvényes módon az uralkodó nevezte ki miniszterelnökké József főherceg közreműködésével, de magának az államformának a megváltoztatása, a köztársaság kikiáltása, ahhoz egy legitim országgyűlésre volna szükség. De hát ez nem adott, ugye 1910-ben választották meg azt az országgyűlést, ami idáig együtt ült, és az alsóház, a képviselőház egész pontosan feloszlatta magát. A felsőház, a főrendi ház pedig elnapolta a működését, és hát végül is úgy döntöttek Károly vezetésével, hogy egy kibővített vagy nagy nemzeti tanácsot hívnak össze, ebben a kormányzó pártok képviselői, tehát maga a nemzeti tanács, ugye a Károlyi párt, a Szociáldemokrata párt és a Radikális párt küldöttei voltak jelen, valamint a munkás tanácsok és a katonatanácsok küldöttei, és hát így hoztak létre egy úgynevezett nagy nemzeti tanácsot, ami akkor, ha forradalmi hangulatot feltételezzük, akkor elfogadható legitimitásnak tűnt, de azért ezt meg kell jegyezzük, hogy nem egy választásokon megválasztott országgyűlés volt, amelyik ezt a döntést meghozta. Természetesen akkor ez nem jelentett problémát, ez az utókor számára vetődött föl kérdésként, már ugye rögtön egy évvel később. Hát érdekes az eseményekkel kapcsolatban, hogy megtörténik a köztársasági határozat, ahogy említette, elfogadása a kupolacsarnokban. Egyébként a parlament kupolacsarnokában zajlott, tehát nem a képviselőházban, nem a főrendi házban, hanem pont középütt a parlament közepén. És aztán mentek ki ezt közölni a Kossuth téren összegyűlt tömeggel. Most transzparens látszik, hogy Kárai Mihály köztársasági elnök. Ekkor még nem választják meg köztársasági elnöknek, csak a transzparenseken látszik ez. Ez néhány hónappal később történt majd meg. És érdekes, hogy rögtön törvénybe iktatták, hogy ez egy emléknap lesz a továbbiakban. És hát a sors iróniája, hogy rögtön az első évforduló, amikor először lehetett volna ezt megünnepelni, akkor pont 180 fokkal ellenkező irányú megemlékezésnek és ünnepnek volt a helyszíne Budapest. Még egy érdekességet mondanék, csak ez egy anekdota a korszakból, de szerintem jól leírja azt a hangulatot, hogy hát korán sem volt azért olyan elterjedt a köztársasági gond Magyarországon, hogy az anekdota szerint valaki ment haza a Kossuth térről, miután kikiáltották a köztársaságot, tehát megjegyezte, hogy szép dolog ez a köztársaság, de azt tessék megmondani, hogy mától ki lesz a király. Azt mondom, hogy ez nagyjából jól leírja a hangulatot.
Meddig élt egyébként az első köztársaság?
Ugye, hát ha egész pontosan nézzük meg, akkor a tanácsköztársaság kikiáltásáig, ugye 1919. március 21-én vették át a hatalmat Kun Béla vezetésével a kommunisták, és hát ez természetesen azt is jelentette, hogy Magyarország átalakul proletár diktatúrává, illetőleg tanácsköztársasággá. Úgyhogy ilyen módon ez az első köztársaság egy rövid néhány hónapos időszak volt a Magyarország történetében.
Akkor nézzük a másik évfordulót, ugye Horthy bevonulását. Rögtön azzal kezdeném, hogy egyáltalán miért Horthy, és kikből állt ez a hadsereg, amit ő szervezett, ugye ez a nemzeti hadsereg, aminek az élén Fehér Lovon bevonult.
Ugye nagyon érdekes, hogy miért Horthy. Érdekességként egyébként csak annyit mondanék el, hogy Siófokra érkezett, ugye, mert a fővezérség ott volt 19 őszén, és hát vonattal jött Budapestig, a kelenföldi pályaudvaron szállt le a vonatról, és ott várta a Fehér Ló, és azért a Bartók Béla úton léptetett be Fehér Lován Horthy, egy nagyon előre kidolgozott ünnepélyes koreográfia szerint. A nehezebb kérdés, hogy miért ő ráesett a választás, hiszen nagyon komoly karrier áll mögötte, de hát azért mégis Magyarországon nem a tengerészet központi kérdés, és... Hát azt mondhatjuk, hogy természetesen saját ambícióira is volt szükség, de azért voltak már az ellenforradalmi táboron belül, ha úgy mondhatom, kapcsolatok. Sok történész úgy tartja, hogy Bethlen István ajánlotta be Károlyi Gyulának a figyelmébe, aki Károlyi Gyula először Aradon, aztán pedig Szegeden alakította meg a tanácsköztársasággal szembeni ellenkormányát. És itt biztos az is szerepet játszott, hogy Horthy egyszerűen elérhető volt az ellenforradalmárok számára szemben más magas beosztású tábornokokkal, akár mondhatnám Habsburg József főherceget, aki közkedvelt személyiség volt, de ő házi őrizet alatt élt a Csúti birtokán, tehát ilyen módon Horthy elérhető volt, ambicionálta is, és hát így került ő Szegedre. És ami még nagyon-nagyon fontos, hogy elnyerte az Antant bizalmát is. Legalább annyira fontos, mint hogy a szegedi katonák lelkesedtek érte. Az Antant ugyanis több brit képviselő, különösen is ősszel Sir George Russell Clark szimpatikusnak találta Horthyt, és megfelelő személyiségnek arra, hogy Magyarországon egy kiszámítható rendet teremtsen. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a korabeli nyugati közvélemény nagyon óckodott a kommunizmustól, és tartott tőle, hogy ez tovább terjedhet akár Magyarországról. Ezért mindennél fontosabbnak tartották, hogy egy olyan határozott vezető legyen az ország élén, aki gátat tud vetni a kommunizmusnak, és kiszámítható feltételeket teremt, illetve hát ugye Horthynak a parlamentarizmus gondolatát is el kellett fogadnia, valószínűleg ez nem esett nehezére, sőt, hát ugye a budapesti bevonulásnak a feltétele volt az is, hogy ekkor azért sok helyen sajnálatos akciókat végrehajtó különítményeseket fékezze meg, és Budapesten ne történjenek hasonló kilengések. Ugye még ehhez a románokat is ki kellett parancsolni, mert ugye nem szabad elfelejteni, hogy a románok augusztusban bevonultak Budapestre, és Győrig előre nyomultak. Úgyhogy az esemény sor úgy nézett ki, hogy Horthy Siófokon rendezkedett be, mint fővezér, és ez a brit diplomat, akit említettem, Sir George Russell Clark tárgyalt vele, hogy bevonuljon Budapestre és az ország helyzetét stabilizálja, illetve ennek feltételeként a románokat kiparancsolták Budapestre a Tiszántúlra, aztán onnan jóval később fognak még csak kivonulni, és hát így nyílt meg a lehetőség Horthy előtt, hogy megtörténjen ez a november 16-i bevonulás.
Milyen volt a fogadtatása? Tehát ugye azt említette, hogy külföldi támogatás volt, magyar politikai támogatás is volt, ugye néhány jeles magyar politikus által, de úgy általában a nép által hogy fogadták Horthyt?
Hát közvélemény kutatási adataink nincsenek, és valószínűleg itt azért szociológiailag eltérő mintázatokat látunk, akár vidéken, akár a fővárosban. De ezt Horthynak a híres Gellértéren elmondott tetemre hívó beszédéből is sejthetjük, hogy Budapest azért alapvetően a 18-19-es baloldali köztársasági, aztán pedig ugye a tanácsköztársasági berendezkedéseknek induló pontja és jelentős részben bázisa is volt. Úgyhogy itt azért valószínűleg sokan némi félelemmel fogadták a bevonuló nemzeti hadsereget. Maga a november 16-i ünnep az pompás körülmények között zajlott, meg volt abszolút konstruálva. Ugye a nemzeti hadsereg alakulatai már korábban megérkeztek Budapestre, díszsorf alatt álltak, és hát a fotók tanúsága alapján láthatjuk, hogy jelentős tömeg is volt. Maga ugye Gellért téren fogadta a miniszterelnök Friedrich István és a polgármester Horthyt, akik hát lóhátról fogadta a köszöntésüket a fővezér, jelezve azt, hogy a polgári hatóságok alá vannak neki ebben az esetben rendelve, és aztán az egész, utána tovább vonultak a mai Szabadsághídon, akkori Ferenc József hídon, és a Kossuth téren ért véget egy szentmisével az egész ünnepélyes alkalom. Úgyhogy valószínűleg Budapestnek a közvéleménye az némi távolságtartással figyelte az eseményeket, de hát biztosan sokan voltak, akik az igazságtételt is érzékelték benne, hiszen gondoljunk bele, hogy itt 133 napra, különösen a tanácsköztársaság idején kifordult a sarkaiból a világ, és aki addig háztulajdonos volt és bérháza volt, az lehet, hogy onnantól kezdve elvették tőle, és bármi más történt. Tehát ott sokan voltak nyilvánvalóan, akik üdvözölték a helyreállását, visszazökkenését a világnak a megszokott kerékvágásba.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét rendelkezésünkre állt. Nánai Mihály történészt, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársát hallották az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, és további jó utat kívánok. Egyébként merre tart?
Éppen Győrben.
Győr.
Uh-huh. Igen.
Viszont hallásra és jó munkát, viszont jó hallásra. Egészséget.
Köszönöm szépen.
reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Hamarosan érkezik hozzánk, pontosabban Szentendrére, a Harry Potter kiállítás. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Guba Gábort, a Green Stage Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Miért éppen Szentendre, és hogyan jön Magyarországra a kiállítás? Mit érdemes tudni erről az érdekes eseményről?
Hogy miért éppen Szentendre, ez egy picit bonyolult, mert mi most már több mint egy éve dolgozunk azon, hogy ezt a fantasztikus kiállítást elhozzuk Magyarországra. Azt tudni kell a kedves hallgatóknak, hogy ez a kiállítás jelen pillanatban, hogyha ilyen top listát vagy ranglistát lehet felállítani, akkor ez a világ első számú utazó kiállítása. És hát egy ilyen kiállításnak a megvalósításán valamikor több évet kell dolgozni, hogy az meg tudjon valósulni egy adott helyszínen. És hát, ahogy előbb említettem, több mint egy éve már elindítottuk ezt a úgymond tárgyalássorozatot, és mivel hogy ennek a kiállításnak egy nagyon nagy négyzetméter igénye van, több mint 3000, tehát 3200-3500 négyzetméter igénye van, ezért nagyon be van szűkítve, hogy milyen helyszínekre lehet ezt elvinni, vagy milyen helyszíneken lehet ezt megvalósítani. És hát itt több hónapról van szó, tehát itt nem egy napról vagy pár hétről, hanem itt 3-4-5 hónapról van szó ilyenkor egy kiállítás esetében, tehát így kell kalkulálni. És hát azok a úgymond nagyon ismert helyszínek, mint a Millenáris Park vagy a Bokcsarnok, ezek már hosszú évekre előre le voltak kötve, ezért nekünk egy nagyon izgalmas vadászat indult be, és hát a végén egy olyan eventhallt tudtunk kialakítani, ami Budapest és Szentendre határában van konkrétan, a Bravos Sport és Iparpark területén, amit meg tudtunk úgy oldani, hogy egy megfelelő kialakítással, hozzáadással, most jelen pillanatban is még zajlanak így a munkák, tehát a kiigazítások, de ott ezt meg tudjuk valósítani. Az amerikai partnereink itt jártak megnézni a helyszínt, kitűnőnek találták. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy a legjobb élményt tudja majd adni az odalátogatóknak.
Milyen elemekkel találkozhatunk a kiállításban? Gondolom, hogy leginkább a film inspirálta ezeket az elemeket, vagy azokat a díszleteket, amelyek között sétálgathatunk, de mik azok a konkrét elemek, amiket meg lehet majd nézni?
Hát itt eleve úgy indul, hogy majd amikor a látogatók eljönnek és elindítják ezt a megtekintést, amire úgy kell kalkulálni különben, hogy ez nem egy ilyen párperces sétát vesz igénybe, hanem ez körülbelül egy másfél órás kikapcsolódást fog adni majd a rajongóknak, az odalátogatóknak. Itt tematikus szobákon keresztül fogunk majd menni. Még az elején, amikor a beléptetés történik, akkor mindenki kap egy olyan karszalagot, amivel úgymond részesévé tud válni ennek a kiállításnak. És szobáról szobára, ahogy megyünk, egy rendkívül interaktív élményt kapnak, mert abszolút be tudnak kapcsolódni annak a tematikus szobának a világába. Tehát vannak különböző játékok is, amiket lehet interaktív galériák vannak kialakítva, olyan elemek, amelyeket kifejezetten a filmből hoznak, tehát ezek az eredeti bútorok, eredeti kosztümök, eredeti elemek, a padsorok, meg olyan ikonikus része a filmsorozatnak, amit szerintem minden Harry Potter rajongó ismer, Tehát mondom, körülbelül ez egy olyan egy-másfél órás rendkívül intenzív és aktív kikapcsolódást tud adni az odalátogatóknak.
A rajongók biztosan szeretettel látogatnak majd el, és nagy izgalmak között erre a helyre. Azokat, akiket egyébként annyira nem fogott meg a film vagy a könyv, nekik is ajánlaná? Szóval nem csak rajongóknak ajánlja ezt a kiállítást?
Mindenképp ez egy kifejezetten ez egy családi program. Tehát itt a tényleg a pici gyerekektől az idős korosztályig mindenki jól érzi magát. És ahogy ön is említette, szerintem olyan családtagok vagy olyan látogatók is, akik akár nem Harry Potter fanok, de mondjuk lehet, hogy láttak egy pár részt ebből a hétrészes sorozatból, és fölkeltette az érdeklődésüket ez a kiállítás. Tehát itt mindenképp így kell gondolkodni, hogy kifejezetten ez egy családi program.
Azt gondolom, hogy a könyvnek és a filmnek is talán abban áll a legnagyobb mágiája, hogy valahogy ki tud minket szakítani a hétköznapokból, teljesen más világot élünk meg, és látunk, vagy olvasunk, amikor a könyveket vagy a filmeket a kezünkbe vesszük és megtapasztaljuk. Szóval számíthatunk-e ilyesmire kiállításon, hogy mondjuk annyira bevonódunk ebbe az élménybe, hogy akár teljesen magunk mögött tudjuk hagyni a mindennapok problémáit?
Így van. Hát ez kifejezetten egy ilyen varázslatos képzeletnek a világát élhetjük meg. Hozzáteszem, hogy mi a nyár folyamán még, amikor Lengyelországban, Krakóba volt, akkor a stábunkkal megnéztük, és hát elárulok egy belső titkot, hogy most jelen pillanatban pont Milánóban van ez a kiállítás, és pont itt értek el engem, tehát én most nem Budapesten vagyok, hanem Milánóban, és itt vagyunk kint a kiállítással kapcsolatos tárgyalásokkal intézzük. Tehát most Milánóban van, és Milánó után jön majd Budapest.
A kiállítás szervezői tudják, hogy hol van Magyarország, és mondjuk mekkora a rajongótábora a Harry Potternek. Úgy láttam a sajtóközleményben, van is egy ilyen mondat, hogy nem is lehetne méltóbb helyszínen a kiállítás, mint Magyarországon, a hírhet magyar mennydörgő sárkány otthonában. Szóval fel tudnak-e minket helyezni a térképen?
Így van, ők abszolút képben vannak Magyarországon, hála jó Istennek, tehát tudják, hogy Magyarország hol helyezkedik el, Budapest és most már Szentendrét is megismerték, mert Szentendrével teljes körén nem voltak az égképben, de mivel hogy egy rendkívül profi felépített stábról van szó, ők most már többször voltak személyesen nálunk, mind a helyszín miatt, mind a környezetet megtekinteni. És ami még egy nagyon fontos információ, és ezzel is talán a nagyságát, azt amit várhatunk itt február 6-tól. Ilyen szintű installáció, mint ami fog érkezni február 6-a előtt, konkrétan január közepén már itt lesznek, és 24 napon keresztül csak az építés lesz. Több mint 60, közel 70 kamionnyi installációt hoznak, amit ez alatt a több mint 20 nap alatt fognak felépíteni. Tehát ez egy rendkívül magas értékű és magas színvonalú kiállítás lesz.
Már az ebben említette, és köszönöm szépen, hogy február 6-án nyílnak meg majd a kiállítás terei a látogatók előtt, de jegyeket már lehet venni most is.
Így van, és ahogy ön is mondta, hogy nagyon nagy tábora van Magyarországon a Harry Potter sorozatnak, könyvnek, filmsorozatnak. Már a feliratkozásnál érezhető volt, hogy óriási az érdeklődés. Közel 30 ezeren iratkoztak fel csak az első pár napba, és hát azóta is szerencsére nagyon intenzív és erős az érdeklődés. És hát ahogy kérdezte még egy pár perc ezelőtt, hogy tudnak-e rólunk, meg hogy tudják, hogy mekkora, milyen erős a magyar Harry Potter rajongótábor, hát azt most megtapasztalhatták